Kedves testvérek, az eddigiekben láttuk, hogy Jézus az Isten fia szeretetből magára vette emberi természetünket, közöttünk élt, nem csak tanított, hanem a tanítását élete példájával támasztotta alá. Szeretetből szenvedett és meghalt értünk, szeretetből a mi meggazulásunkért föltámadt. Jézus azonban tudta, hogy vissza kell térnie az atyához. A most olvasott evangélium is jelzi ezt. Ezt a visszatérést ma kellene ünnepelnünk, hiszen a Szentírás és a katolikus hagyomány szerint Jézus a húsvét vasárnapot követő 40. napon ment föl a mennybe, valamikor így is volt nálunk is, nyugaton most is így van, mai napon ünneplik. Nálunk azonban, amikor eltörölték az áldozó csütörtöket és munkanappá tették, a magyar püspökkör úgy határozott, hogy átteszi az ünneplést a következő vasárnapra, egyelőre még mindig ott van. Szóval Jézus tudta, hogy vissza kell térnie az atyához, de ugyanakkor tett egy ígéretet is az apostoloknak és a tanítványoknak. Veletek maradok minden nap a világ végéig, hogy ezt az ígéretét valóra váltsa, földi életének az utolsó estéjét együtt tölti az apostolokkal. Együtt fogyasztja el velük a húsvéti vacsorát. Egy olyan teremben, amely ma is látható Jeruzsálemben, és amely egy olyan háznak az emeletén van, amely háza a hagyomány szerint Dávid sírjára épült. Érdekes, hogy ebben a teremben zajlott a hagyomány szerint az utolsó vacsora, mégis misézni nem lehet benne. Még 6. Pál pápának sem engedték meg a zsidók, hogy szentmisét mutasson be ebben a teremben. Egy valakinek azonban sikerült ezt a kiváltságot megszereznie, boldog II. János Pál pápának, aki 2000-ben szentföldi látogatása alkalmában szentmisét mutatott be az utolsó vacsora termében. Együtt fogyasztja el tehát Jézus az apostolaival az húsvéti vacsorát, és közben szeretetének a jeleként megmossa az apostolok lábát, majd a kenyér és a bor alakjában saját testét és vérét osztja meg velük. Hogy teljesedik itt Jézus ígérete? Veletek maradok a világ végéig. Híres magyar író Móra Ferenc Mindennapi kenyerünk című novellájában a gyermekkorára emlékszik vissza. Az első világháború utáni időkre, amikor igen nagy volt a szegénység, és ezt az ő családjuk is megérezte. Az egyik este, amikor az édesanyja az esti imáját végezte, és eközben elmondta a mi atyánkot, mikor azokhoz a szavakhoz ért, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, a kisfiú Móra Ferenc megkérdezte az édesanyjától, hogy mi lesz vacsorára. Az édesanyja azt felelte, hogy 3 félét fogunk enni. Kenyeret, a héját, meg a belét. A gyerek elkeseredetten csak annyit jegyzett meg, hogy ő bizony jobban szeretné, ha csak 2 félét ennének, mint korábban kenyeret és szalonnát. De hát nem volt se szalonna, se más. Sőt, még szegényebb idők jöttek, amikor már csak a kenyér héja jutott vacsorára. Az egyik nap a gyerek a faluban az egyik asszonynak végzett valamilyen munkát, és ezért fizetségképpen egy karéi kenyeret kapott. Meg se várta, hogy megkenjék mézzel, rögves beleharapott, és már indult is vele hazafelé. Útközben azonban eszébe jutott az édesanyja, és szerette volna, ha az édesanyja eszi meg a kenyeret, tehát vissza szerette volna ragasztani a kiharapott darabot a kenyérbe, de hát természetesen ez már nem sikerült neki. Otthon az édesanyja könnyezve adta vissza a kenyeret a gyereknek, hogy mégiscsak inkább ő egye meg. A gyerek ekkor hirtelen ötlettel azt mondta, hogy én már megettem az egyik karéi kenyeret. Ez ugyan nem volt igaz, de nagyon szerette volna, hogyha az édesanyja, aki szintén éhezett, kapja meg ezt a szelet kenyeret. A szelet kenyér sorsa az lett, hogy másnap reggel belekerült a munkába induló édesapa tarisznyájába, aki azt este szépen hazahozta, mint madár látta kenyeret, és a fiának adta. Ma már nehéz elképzelnünk ezeket az időket, talán a 100 év körüli körüliek emlékeznek még vissza, hogy ők átélték gyermekkorukban ezt az időt, hiszen az első világháború 14-től 18-ig volt, 1914-től, és most 2013-at írunk. A történet mondani valóját azonban megérthetjük. A megosztott, az odaadott kenyér a szeretet jele. A gyerek szeretetből adja a kenyeret az édesanyjának, az édesanyja szeretetből teszi bele az apa tarisznyájába a kenyeret, és az apa szeretetből adja vissza a fiának. Mind a hárman nélkülöznek, mindegyikük éhezik, de mégis odaadják a kenyeret annak, akit szeretnek. Nem az elfogyasztott, hanem a másokkal megosztott kenyér az igazi szeretet jele. Nos, ezt tette Jézus az utolsó vacsorán. De nézzük meg egy kicsit mélyebben, hogy mit is adott nekünk Jézus. Akkor, amikor kimondta ezeket a szavakat, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell, hogy mit jelent a test, és mit jelent a vér szó. A test szó a Biblia nyelvén nem azt jelenti, amit mi ma értünk rajta. Mi az ember egyik részének tekintjük a testet, amely a lélekkel és a szellemmel együtt alkotja az egész embert. Azért mondjuk ezt, mert mi a görög kultúra örökösei vagyunk. A görög kultúra pedig három részből képzelte az embert, test, lélek, szellem. De Jézus és Szent Pál nyelvén, a Biblia nyelvén a test nem ezt jelenti. A test az egész embert jelöli. Sőt, mivel az ember testben éli le a föld életét, az ember egész életét jelenti. Vagyis, amikor Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, és odaadja az apostoloknak, akkor a saját életét osztja meg velük. A megtestesülésének első pillanatától kezdve, egészen az utolsóig, mindazzal együtt, ami ebbe belefoglaltatik. A munka, a fáradtság, a verejték, az imádság, a csend, a megaláztatás, a szenvedés, stb. Na de ha ez így van, Jézus a kenyér színe alatt a saját életét adja nekünk. Hát akkor mit adhat még? Ki adhat többet a saját életénél? Márpedig Jézus azt mondja, hogy ez az én vérem. Mi többet adhat még a vér a testhez? Ebben az értelemben. Megint tudni kell a vér szó jelentését. Mi ma azt mondjuk, hogy a vér az emberi test egyik alkotó része. Magyarul az ember egyik részének a része. De a Biblia nyelvén nem ezt jelentette, hanem egy eseményt, a halált. Akkoriban ugyanis úgy gondolták az emberek, hogy a vér az élet középpontja. Ebből következik, hogy a vérnek az elfolyása a halálnak az érzékletes jele. Vagyis Jézus miután odaadta nekünk teljes életét, odaadja nekünk a halálát is. Ezért mondjuk, hogy az eukarisztia Jézus életének és halálának a misztériuma. Mivel pedig senki ennél többet nem adhat, ezért egyúttal a szeretet misztériuma is, a szeretet szentsége is az eukarisztia, ahogy Akvinói Szent Tamás nevezte először, de ha emlékeznek a kedves testvérek, nem is olyan régen az emeritus pápa, 16. Benedek is írt egy apostoli levelet, ami szintén ezekkel a szavakkal kezdődik. Sacramentum caritatis, a szeretet szentsége. Amikor tehát szentáldozáshoz járunk, elfogadjuk Jézusnak ezt a szeretetét. De ez nem elég, nem csak elfogadni kell, mert Jézus nem csak azt mondta, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, hanem azt is mondta utána, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Naivitás lenne úgy gondolni, hogy ez csak arra vonatkozott, hogy mondjuk el ugyanazokat a szavakat, meg tegyük a kezünkkel ugyanazt, amit ő tett az utolsó vacsorán, és megfeledkeznék az odaadásról. Mert Jézus alig, hogy kimondta ezeket a szavakat, hogy ez az én testem, ez az én vérem, néhány órával később valóban feláldozta az életét és halálát, vérét adta értünk a kereszten. Tehát nem elég elfogadni az ő szeretetét, hanem tovább is kell adnunk. Azaz, nekünk is az életünket és a halálunkat kell adnunk. Nem feltétlenül a szó szoros értelemben. Életünket mindazzal együtt, ami annak a tartalmát adja. Tehát a képességeinket, az időnket, az egészségünket, az érzelmeinket. Egy-egy mosolyt néha, milyen nagy kincs néha egy mosoly is. És a halálnál sem feltétlenül a végérvényes halál, hanem mindaz, ami elvezet ehhez a halálhoz. A megaláztatások, a mozgáskorlátozó betegségek, az öregkorral járó megkötöttségek, minden nehéz dolog. Próbáltunk már valaha is ilyen személyes jelenléttel részt venni az eukarisztia megünneplésén? Minden egyes szentmisére úgy kellene mennünk, mintha az utolsó vacsora termébe lépnénk be. Így vesz részt a szentmisén a családanya, közután megy és végzi a napnak az apró cseprő dolgait. Az ő élete szó szerint szét van morzsolva, de nem hiába való, amit tesz, mert ezáltal válik eukarisztiává. Vagy így vesz részt a szentmisén a szerzetes nővér, köztán megy és foglalkozik az emberekkel, a betegekkel, az idősekkel, a gyerekekkel. Estére úgy tűnhet, hogy szétesik az ő egész élet, és hogy nyoma sincs annak, amit csinált. De ez valójában eukarisztia. Így vesz részt a szentmisén a püspök vagy pap, aki nem csak bemutatja a szentmisét, hanem prédikál, imádkozik, gyóntat, betegeket látogat, embereket fogad, meghallgatja őket. Ez is eukarisztia. Az eukarisztiának köszönhetően nincs többé értelmetlen, fölösleges élet a Földön. Senkinek sem lenne szabad azt mondani, hogy miért vagyok a világon, mi értelme az életemnek, miért élek. A legmagasztosabb célért vagyunk a Földön, ami csak létezik. Élő áldozattá lenni Krisztussal, vagyis eukarisztiának lenni. Amen.